Kétféle ember létezik a világon, akinek van alibije, és akinek nincs. Az elsőnek ajánlott minket hallgatni, a másodiknak kötelező. Te melyik vagy? Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápecsója. Ez nem alibi, ez tény.
Főtámogatónk a GFK Hungária Kft. GFK, a technológia alapú adatszolgáltató.
Jó reggelt kívánunk minden kedves hallgatónak, ez a Millás reggeli továbbra is itt a 90.9 Jazzy Rádión, december 5-én csütörtökön reggel 8 óra 8 perckor. A stúdióban Ács Gábor.
És Gede Balázs.
És a kedves hallgatók a 0630 2010 909-ről, ami Viber, SMS és WhatsApp szám vérszemet kaptak, kérlek szépen, erről jutott eszembe, Gábor tolhatnál egy Stereo MC-t.
Pont megfordult a fejembe valamelyik nap, úgyhogy...
És vicces, hogy mintha lenne is.
Hát, igen.
Tárban. Úgyhogy...
Jó. Csak igen.
Én is bírnám.
Tényleg? Jó, oké. Akkor kiengedjük a szellemet a palagból.
Úgyhogy...
Az hallgató, aki azt írja, hogy húha, erre fölébredtem, ugyanaz, aki szerint nem volt jazzy kompatibilis, egy korábbi szerzemény, csak úgy...
Mert... Kérlek, igen.
Aha,
igen,
szóval
igen.
Még neki is sikerült a kedvébe járni, és helyre tenni az első által a tévedésnek tartott zeneművet. Na, hát fú.
Kávé előtt vagyok, és zabkásán túl, Gal felkapta a fejét, zabkása, hát hol van az abált szalonna, főtt fejhús, kolbász? Hát, az kérdezem, hogy itt van lent,
hát az
és
már...
egyszer tényleg nagyon korán fogok jönni, és ott a Dékán utca sarkán ott van egy klasszikus, hát ott olyan illatok jönnek.
De az nyitva van reggel 6-kor?
Hát, 6-kor félek, hogy nem, de olyan fél hét körül, igen, úgyhogy majd valamikor leballagok, vagy később kell, valaki egyedül kezdi majd, amikor én paprikás, borsos, fejhús, röfi nózit fogok éppen eszegetni.
Én egyszer tettem egy kört itt a környéken, mikor nem volt, valami elfelejtettem bevásárolni, útközben veszek kaját, és hát gondoltam, hogy valami bolt nyitva lesz. Mm. És a szokásos kisbolt az elfelejtett kinyitni reggel 6-kor, gondoltam, akkor teszek egy kört, elmentem a kis Tesco-ba, az is zárva volt. Elmentem még 3 kisboltba, végén majd googliztam, körbejártam a fél rózsadombot, és semmi nem volt nyitva reggel 6-kor. Úgyhogy itt maradtam kaja nélkül. Utólag is elnézést kérek azért az adásért, nem mertem elárulni, hogy miért voltam frusztrált, de szerintem hallatszott. De azóta már taktikusabb vagyok, és legkésőbb a Moszkván megoldom ezt a problémát.
Tudod,
de hogy meglepődtem, hogy semmi nincs.
Kollégák, igen, így hívnak egy elég magasan árazott kisboltot.
Ja, igen, ja, a Gucci.
Igen. Na jó, szerintem...
A Gucci is későn nyit.
Ő is későn nyit. Akkor jöjjön a szignál.
A műszer neked egy fal, a sebesség egy váltó, a garázs egy szentély. Zavar, ha valaki elbetűvel mondja a rükkvercet. Mindent akarsz tudni az autóvilágából? Akkor neked való a Millás reggeli autós rovata. Futómű. Autóipari hírek, eladások, új modellek, autós élet. Kressz.
És itt van velünk Várkai Gábor, autós szakértőnk. Szia, jó reggelt!
Jó reggelt, sziasztok!
Hát,
mivel jöttél?
Mivel jöttem?
Beugró kérdés. Igen.
Tesztautóval. Volvóval.
Volvóval.
Egy S60-as Volvóval. És sose kérdezted meg a 8 év alatt.
De már egyszer megkérdeztem, és akkor is ugyanígy meglepődtél rajta, és meg is fogom, mert tényleg kíváncsi vagyok rá, hogy igen.
És milyen hajtással?
Benzinessel.
Uh-huh. Csak hát, azért kérdem, ugye...
Mekkora köpc is?
Hát abban most már nagyjából egyfajta van.
Tényleg?
2 literes, igen.
Hát, hova tűntek a bivaj két azok, és felesek?
Azok már hasonló. Eltűntek. Nincs.
Tényleg? Hát jó van, akkor meg én látom, nagyon képben vagyok az autóipar.
Hát ezért jön Gábor, kapcsolatban, hogy néha de... téged is kicsit okítson, és most is megteszi. Én ez a villanyautós aksis mennyit fogyaszt, megéri.
Bizony,
ez kicsit
bizony.
Az amerikai-kínai kereskedelmi háborúra hasonlít, nem? Néha azt mondjuk, hogy most már rendeződik a dolog, néha felújulnak.
Itt ő személyesen mondta azt.
Igen.
Na,
igen. Hát azt, hogy
mit mondtam?
Környezetszennyező, és az aksik miatt...
Ne, Gábor, ne ferdítsünk.
Hát nem erről volt szó?
Én folyamatosan...
Akkor is valami kutató kimutatta,
pontosan,
hogy...
Pontosan, és ugyanez a kutató kimutatta az egész történetben a fejlődést is. Tehát Ugyanez a problémám egyébként a kis olvasókkal is, akik a blogomon állandóan pro és kontra elkezdenek támadni, hogy ha valami jót rakok ki az elektromos autózásról, akkor jön az ellenfrakció és felnégyel, hogyha támadás. Valami rosszat rakok ki,
akkor meg
az a frakció és felnégyel.
Én semmilyen ellenfrakció nem vagyok, én csak emlékszem, hogy azt mondtad, és határovottan állítottad, már nem tudom mire hivatkozva, nyilván akkor is egy kutatásra, vagy a kutatás állhatott a háttérben, hogy iszonyatosan környezetszennyező, és emiatt az elektromos autózás úgy összességében unblock is szennyezőbb lehet. Ugye ebből én csak ezt próbáltam föl. Kijött egy ennek totális ellentmondó?
Nem ellentmondó, hanem a képet egy kissé árnyaló tanulmány. Ugye arról van szó, azt kell folyamatosan újra és újra hangsúlyoznunk, hogy az elektromos autózással kapcsolatosan azt nyilván nem lehet letagadni, napnál világosabb, hogy lokális emissziómentes. Mm-hmm. Tehát káros anyagot ott, az ahol igen, közlekedünk, nem bocsát ki.
Szerintem ez az egyetlen, amit senki nem vitat.
Igen, ez a legnagyobb előnye.
Igen.
Aki ebbe bele tudja magyarázni, hogy nem, az megkapja a marketingdíjat.
Az így.
Biztos lesz olyan, sőt, igen. Már szerintem voltak próbálkozások, de mi itt fogadjuk el, hogy akkor...
Igen, hát a villanymotor szénkeféjéből szálló...
Az egyetlen egy, amit ugye...
Meg a fékbetétből.
Amit el lehet mondani ezzel kapcsolatban, az, hogy a szállóport azt ugyanúgy fölveri, ahogy bármilyen más autó is. Ez ugye a közlekedés kapcsán egy, hogy mondjam, kellemetlen belejárója a közlekedésünknek. Lényeg, hogy ez természetesen városi környezetben, ott, ahol beszívjuk azt a levegőt, ami a mellettünk jövő autókból származik, rossz esetben, vagy azokat a káros anyagokat, ott nagyon üdvözlendő, hogyha elektromos autózás történik. És van a CO2 kibocsátás, és ugye ez a két történet, tehát hogy milyen káros anyagot bocsát ki egy autó, illetve milyen CO2 lábnyoma van egy közlekedési terméknek, mondjuk az előállítástól az újrafelhasználásig. Itt van a vitatárgya, vagy itt van a hitbeli kérdéskör, mert erre igazából egyébként olyan mindent átfogó, mindent figyelembe vevő, mindenre kiterjedő vizsgálat a mai napig nem történt. Ugye?
De miért olyan bonyolult? Tehát gondolnám, hogy azért azt lehet kaparni.
Azért, mert honnan korrektan kezdjük el a számolást. Tehát, hogyha azt nézzük, hogy egy belső égésű motoros autó legyártásához milyen CO2 lábnyom szükségeltetik, viszonylag könnyen ki lehet számolni. Ha ugyanezt meg akarjuk tenni egy elektromos autóval, még azt is nagyjából könnyen ki lehet számolni. Az, hogy utána mivel hajtjuk, benzinnel, villannyal, dízellel, és az hogyan képződik, illetve mondjuk a benzin vagy a dízel előállítása kapcsán milyen CO2 lábnyom képződik, na az, ami hát majdhogy nem hitvita kérdése, illetve legesleginkább a módszertan kérdése, hogy mit számolunk bele és mit nem számolunk bele. Addig tudjuk redukálni ezt a kérdést jelenleg, hogy azt mondjuk, hogy bizony az elektromos kapacitások, tehát az akkumulátor kapacitások előállításához azért iszonyatosan nagy CO2 lábnyomot hagyunk a környezetben, legalábbis ez volt eddig a képlet nagy részt. És az a svéd kutatás, amiről most is szó van, csak pár évvel későbbi svéd kutatás, az az aktuális svéd kutatás, ez pontosan azt próbálja árnyalni, hogy ez a CO2 lábnyom, ez a hitel, amit felveszünk a környezettől akkor, amikor elektromos autót képzünk, ez most a mostani számítások szerint hogyan alakul. Ugye, miről szólt az a tanulmány akkor? Beszéltünk róla az adásban is.
Igen.
És a kedvenc hivatkozási alapja lett onnantól fogva, hogy ez a tanulmány kijött a masszív elektromos autó ellenes frakciónak.
Igen, egy ilyen hozzád... Ez igen, rendkívül módon hasonlító ember, itt ebben a rovatban szokta ezt emlegetni folyamatosan, igen.
Nem.
Na, nem fogsz belemúzni. Magyarázz ki.
Csak azért sem. Nem, tehát az akkori állás, az egy teljesen korrekt álláspont volt a svéd kutatók részéről, amely azt mondta, hogy az akkori technológiával nézve, ahol még nem indult el a nagyszériás gyártás, ahol még nem történt meg ez az egész skálázhatóság, ahol még nem kezdtek el milliárdokat önteni mindenféle autógyárak abba, hogy hatékonyan lehessen gyártani ezeket az akkumulátorokat, az akkori állás szerint nagyjából 150-200 kg CO2 kibocsátással jár egy kilovattórányi akkumulátor kapacitás létrehozása egy autóban. És ezt úgy kell valahogy elképzelni, hogy ha elfogadjuk ezt a tényt, és elfogadjuk azt a tényt, hogy jóval kevesebb kell, ugye mivel jóval egyszerűbb szerkezetekkel dolgozik mondjuk egy belső égésű motoros autó ebből a szempontból, tehát mielőtt megint szőrszálhasogatásba mennének el majd a rossz indulatú kommentelők, hogyha rossz indulattal akarnak felénk közelíteni.
Na, nekünk nincs olyan.
Nincs olyan, sose volt, nem is láttunk ilyet. Tehát az akkumulátor gyártáshoz képest mondjuk legyártani egy váltót, vagy egy motort, az még mindig sokkal egyszerűbb. Tehát mindig egy minusszal, egy CO2 lábnyom minusszal indul egy elektromos autó, amit szépen ledolgoz az élete során, leginkább akkor rohamléptekkel, hogyha megújuló energiákból tankoljuk. Eddig úgy világos a képlet. Uh-huh. Minél nagyobb egy autó, minél nehezebb egy autó, minél inkább próbáljuk az elektromos autót abba az irányba tolni, hogy az egy hosszú távú közlekedésre is kényelmesen alkalmas alternatíva legyen, annál nagyobb minusszal indul, uh-huh. akkor, amikor legyártják, és annál tovább tart, mire ezt ledolgozza, sokszor, minél nagyobb az autó, a jelenlegi kapacitások szerint, sokszor egészen nagyjából pont addig, amikor egyébként is eldobnád az autót. Tehát CO2 lábnyom szempontjából nem mindig egyértelmű a képlet végén az, hogy az elektromos autó, ha nagy, akkor jobb, károsanyag kibocsátás szempontjából, tehát levegő tisztaság szempontjából pedig teljesen egyértelmű, hogy jobb. Viszont arra jut a svéd kutatás, hogy ahogy beindult a nagyüzemű elektromos autóra való felkészülés és gyártás, a gyártás hatékonysága annyiban növekedett meg, hogy ez a 150-200 kg-os kilovattórányi akkumulátor kapacitás mellé társított CO2 kibocsátás, eddig világos.
Stimmel, leesett valamekkorára.
Nagyon-nagyon leesett, egész pontosan számításoktól függően nagyjából 60-140 kg környékére.
Tehát akár a felére is.
Felére, harmadára, attól függ, hogy nézzük, és innentől fogva viszont nagyon-nagyon sokkal korábban megtörténhet az a pont, hogy egy elektromos autó kapcsán a CO2 kibocsátás, ha csak ezt nézzük, a CO2 kibocsátás az egy előnyösebb forgatókönyvet valósít meg, ha meg megújulóban nézzük, akkor még végképp előnyösebb forgatókönyvet valósít meg, tehát karbon semlegességet sokkal hamarabb el tudjuk érni, vagy ahogy mondjam, a jó arányokat
sokkal ami kell is, ugye, mert nem túl jók ezek a számok, amik most vannak, ilyen 120-150 ezer kilométer, azt hiszem.
Hát ez nagyon erősen, iszonyú erősen attól függ, hogy mekkora autóról beszélünk.
Igen. Most erre... nem tudom, mit hasonlítottak össze, mivel ugye ez egy konkrét összehasonlítás volt, és akkor ugye még azt is bele kell kalkulálni, és azért toligot lehet csak megadni, mert akkor jön az, amit te is mondasz, hogy most a szén erőműből nyert áram volt tankol, vagy pedig megújulóból, az is változtat ezen, ugye nyilván gyorsabb a megtérülő, és gyorsabban utoléri akár a benzinest, vagy a dízelt, hogyha megújulóval nyeri az áram. Szóval sok mindentől függ, de minden esetre számomra akkor is meglepően rosszak voltak ezek a számok. Tehát onnantól, hogy 100 ezer fölötti kilométerről beszélünk, ez furcsa volt. Hogyha ezt tud lejönni...
Gede kollega fejbe jobban kiszámolta, mint a svédek, látod igazán.
Hát persze.
Ez a lényeg.
Én súgok nekik.
Így van. És te kapod a tiszteletdíjat, érte?
Azt nem. Tehát ugye innen ered a frusztráció.
Igen, ja, értem.
Na, de szóval tényleg igen.
Szóval a számolás függvénye így van, 100-200 kilométerre is szokták tenni ezt, és hogyha ez viszont ha felére csökken, akkor ugye ezzel párhuzamosan azt is lehet mondani, hogy valószínűleg a kilométer, miután ez megtérül, az is felére csökken. Nagyon egyszerűen számolva, vagy egyszerűen nézve ezt a képletet. De azért az még mindig nagyon érdekes, hogy azt mondják, hogy 60-140 kg/kWh, azért az azt jelenti, hogy baromira nem mindegy.
Kicsit széles az a sáv.
Igen, tehát hogy baromira nem mindegy, hogy egy nem tudom, keletfríz napelem, vagy szélerőmű.
Vagy offshore szélerőmű.
Parkból jön az energia.
Vagy kínai lignit erőműből, ugye, ahol épp a környéken nem kapnak levegőt az emberek.
Mert... Így van. Viszont ezzel ugye egy, és szerintem ezért jelentős ez a hír, mert ezzel egy nagyon, nagyon komoly érvet vesznek ki a hagyományos, vagy a belső égési motoros autózás kapcsán azoknak az érv készletéből, akik azt mondják, hogy mondjuk akár a kis autóknál is több értelme van a benzines, vagy akár a dízel autóknak. De itt még mindig, tehát itt nem dőlt el a meccs, vagy nem lehet azt mondani, hogy akkor itt most lezáratjuk a vitát, és azt mondjuk, hogy mindig minden esetben jobb az elektromos autó. Ez a történet is újra és újra felhívja a figyelmet arra, hogy azért valami fajta mínuszból indulunk. És
rájöttem, hogy a senki az túlzás volt, de azért a többség nem kételkedett abból, hogy ilyen van. Itt a fő kérdés az, hogy tömegtermelésnél hosszú távra, hogyha beindul a gyártás, akkor környezetbarátabb tud-e egyértelműen is jóval lenni, miközben már az aksik olyanok, hogy kibírják akár a hosszabb és mondjuk 700-800 kilométeres utakat is egy töltéssel az autók, ezt szeretné mindenki tudni. Erre még akkor most nem kaptunk választ.
Továbbra is ez a véleményem ezzel kapcsolatban, és itt még én nem láttam meggyőző érveket az ellen oldalról, hogy nem kéne erőltetni a hosszú távú közlekedést elektromosan. Tehát azt, hogyha valaki valóban időre, hogy mondjam, időnyomás alatt mondjuk területi képviselőként dolgozva napi több száz kilométert kell, hogy közlekedjen. Nem azokról beszélek, akiknek van idejük, meg hobbi egy kicsit nekik az, hogy tervezgetik az útvonalukat, és akkor tudnak tölteni. Nem az a kérdés, hogy meg lehet-e oldani a hosszú távú közlekedést elektromosan. Az a kérdés, hogy erre mindenki képes-e, hogy az, akit mondjuk hajt a munkahelye, akinek napi 6-800 kilométereket kell akár úgy mennie, hogy hajt is az autópályán, az annak ez alternatíva lesz-e vagy sem. És ha azt akarjuk, hogy széles körben mindenki számára alternatíva legyen, akkor egyszerűen folyamatosan növelnünk kellene az akkumulátor kapacitásokat az autókban, ami nem feltétlenül az, ami hogy mondjam, kívánatos lenne, hogyha ilyen számokat látunk. A kívánatos az lenne, hogy bizonyos méret alatt álljunk át elektromosra, bizonyos méret fölött, még bizonyos felhasználási terület mellett meg ne bántsuk feleslegesen az egyébként rendkívül hatékony belső égési motoros autókat sem.
Igen, de viszont ha a másik oldalról, a felhasználó szemszögéből nézzük, ő pedig azt mondja, hogy nekem, én arra várok, hogy ez eldőljön. Én akkor állok át, ha az én szokásaimnak már megfelelő lesz és biztosítja az elektromos.
Ez abszolút így van. Ez abszolút így van, de szerintem itt megvan az a pszichológiai hatás, hogy az emberek általában azért túl paráznak dolgokat. Tehát most arra gondolok, hogy ha teljesen higgadtan végig néz valaki azon, hogy ő hogyan szokott autózni, akkor szerintem túlbecsüli annak a paráját, hogy ő hányszor kerül olyan helyzetbe, hogy ténylegesen nagyon sokat autózik egy nap. Az emberek szerintem tényleg döntő többsége az valóban megvan ezzel a napi 200 kilométerrel nagyjából. Mm. És az, hogy időközönként elmegy hosszabb utakra.
Napi 200 kilométer?
Na, hát annál jóval kevesebb, de azért mondom, hát hogy a döntő többsége.
Most egy töltésből indulunk ki.
Szerintem a háromnegyedek körülbelül az egyébként a 100 kilométer alatti napi ingázással vagy közlekedéssel megvan. Tehát nem nagyon van olyan tanulmány, amely világos, azt mondaná, hogy
az jelen... akkumulátor felhasználása,
igen?
A végső és újrahasznosítása, az megvan-e? Az a tanulmány figyelembe veszi-e vajon? Egy hallgató írja, hogy korábban egy cikket is írt hivatkozásként e-mailbe, vagy küldött, igen. És az szerint a feldolgozása ezeknek az akciknak nem nagyon megoldott. A gyártásuk során keletkező hulladékok kezelése, újrahasznosítása meg gyerekcipőben járt.
Egy csomó minden nem megoldott ezzel kapcsolatosan. Egyébként pont a múlt héten volt egy nagyon hosszú cikk, talán Handelsblatban arról, hogy a kiégett elektromos, volt egy kiégett elektromos autó, a márkája is teljesen lényegtelen, és nem tudnak vele mit kezdeni a hatóságok jelenleg, a jelenlegi jogszabályok alapján, sem Ausztriában, sem Svájcban, sem Németországban, mert nincsen meg a megfelelő mennyiségű olyan cég, ha egyáltalán van, aki tudja, hogy mit kell csinálni egy ilyen veszélyes hulladék.
De miért olyan komplikált? Akkumulátort eddig is kellett megsemmisíteni, semlegesíteni, hát az autókból már évtizedek óta dőlnek ki a használt aksik, csak ez nagyobb.
Hát azért itt bőven van különbség. Felhasznált anyagok jellegét tekintve is, a kapacitások jellegét tekintve is, meg itt mondjuk konkrétan pont az oltás kapcsán is volt egy csomó olyan dolog, ami egészen megdöbbentő. Tehát egy átlagos ilyen jellegű autó, ami nem gyullad föl gyakrabban, mint bármi más, mielőtt most még erre kitérnénk, nagyjából 9-10 ezer liternyi vizet igényel oltás közben, és egy ilyen kádban kell utána transportálni, mert bármikor kigyulladhat újra. Tehát az, hogy egy ilyen autó mondjuk kap, egy ilyen autónak az akkumulátora kap egy durva ütést, egy baleset következtében, és mondjuk beérkezik egy szervízbe, ahol leteszik, és egy nappal később fölgyulladott álltó helyében, ez megtörténhet.
Aha.
Ezért nem teljesen mindegy, hogy ezeket hogyan kezeled.
Világos.
Tehát itt megint csak nem a parákat kell szerintem az emberek fejében elhelyezni, hanem ez egy technológia váltás, más dolgok, más jellegű problémákkal nézünk szemben, és ezt az egészet ugye ilyen értelemben komplexen kell vizsgálni.
Oké. Okay.
Na, aztán igen, egy kedves hallgatóak átjött a lényeg, tisztelt Jazzy Rádió, tisztelt Várkanyi Gábor, úgy kell mondani széndioxid, nem pedig CO2.
Értem.
Igen, ezen de hogyha ugye a nyelv jellegzetessége, hogyha túl sokan mondjuk majd, hogy CO2, akkor majd úgy kell mondani, hogy CO2, tehát azért a nyelv az változik.
Kétségkívül szebb.
De szebb, igen.
Ez olyan, mint amikor a Trafipax-szal oltanak le, amit mindenki Trafipax-nak mond, értem, hogy ez egy márka, de az Trafipax és kész, az most már.
És mit kellene helyette?
Gondolom sebességmérő berendezést, vagy valami hasonló.
Ja, hát ilyen sok van.
Egyértelmű, de
hát rengeteg ilyen van, a PayPass-os kártyától kezdve.
Meg
ugye
a Rotringon át.
A Rotringon át, amikor Amerikában a Hooverig, a Kleenexig, a nem tudom, hogy micsoda. Tehát amikor igen, az
amikor a cégnév.
Így van át. Na, jó.
Mik jöttek még? Látom, egy
az, hogy ez jó megoldás a hibrid. Hogy ezért jó megoldás a hibrid. Én szerintem a hosszú távú közlekedésre. És egy másik hallgató is azt írja, egy üzletkötőnek hibrid versus benzines autót ajánl, teszi fel a kérdést.
Hát én sokkal inkább egy dízelt.
Akkor a harmadikat.
Na miért?
Hát pont azért, mert a hosszú távú közlekedés mellett a jelenlegi dízelek tisztaságát figyelembe véve annál hatékonyabb hajtás nincsen. Ez egyszerűen, ezt lehet jobbra-balra görbíteni ezt a kérdést. CO2, magyarul széndioxid kibocsátás. És hatékonyság tekintetében a dízel a hosszú távú, sokat közlekedő felhasználók számára még mindig messze a legjobb megoldás. És minél inkább nagy autóban ül, annál inkább így van. Már csak azért is, mert egyébként a kis autókból, meg az alsó középkategóriás autókból az úgy középtávon kifognak ezek a megoldások halni.
Van hallgató, aki azt kérdezi, hogy hol kell tartani az elektromos autót, mert gondolja, ha utcán van hidegben, így, akkor romlik az akkumulátor teljesítmény. Hát mármint úgy romlik, hogy nem igen, csak a pillanatnyi, hanem igen, az élettartama.
Igen, ez nem tesz jót egy autónak. Olyannyira nem, hogy ugye egy csomó autógyártó felhívja arra a figyelmet, hogy ha tele is van töltve adott esetben, vagy fel is van töltve adott esetben az elektromos autónak az akkumulátor, akkor is hagy rajta, mondjuk az otthoni normál töltőn, ami szép lassan tölti csak fel, ugye, mert temperálni tudja az elektronika az akkumulátorokat, ami azért szükséges. Meg a hosszú távú élettartamra ugye nagyon jó befolyással van.
Ja, ja, ja. Tisztelt Millás reggeli, azt szeretném megkérdezni, mikor fogják az elektromos autógyártókat rászorítani, hogy egyforma cserélhető standard akkumulátorokat gyártsanak. Szerintem akkor, amikor a mobiltelefongyártókat.
Hát ez egy jó kérdés.
Ugye... Ez olyan üzlet politikai megfontolások, amit ugye elég nehéz befolyásolni.
Meg ez is egy, tehát, hogy mi van mögötte, tehát hogy hányan gyártanak konkrétan olyan dolgokat, amiből utána akkumulátor lesz, az kvázi standardizált történet, mert nincsenek túlzottan sokan, tehát az nem arról van szó, hogy 30-40-50...
Na jó, de az adott gyártó kérhet adott féle formájú.
Persze, meg más technológiát is.
De meg egyébként ez ennyire egyszerű lenne? Tehát az akuszett az olyan, hogy oda bevágom alulra, és tulajdonképpen az lehet akár standard méretű.
Akár, és a teljesítményt szabályozó elektronika az, ami egyébként egy csomó szempontból, meg ugye az elektromotorok fogyasztása és hatékonysága az.
Ja, azt ami... is írt egy hallgató, hogy azokban nincs szénkefe.
Van olyan is, igen.
Benne még egy nagyon fontos kérdés megfogalmazódott. Mit csinál az üzletkötő, hogyha a belvárosba akar menni, onnan kitiltják a dízelét?
Nem fogja kitiltani az Euró 6-os dízeleket. Tehát ezt rögzítsük már újra és újra, mert hogyha az Euró 6-os, tehát a legfrissebb AdBlue-val működő, ténylegesen minden körülmények, minden független laboratórium, minden létező módon lemért, valóban a benzinesek tisztaságával vetekedő, vagy azokat néha meghaladó tisztaságú dízeleket nézzük, akkor hogyha azokat kitiltják, akkor kénytelenek lesznek kitiltani a benzineseket is, mert semmilyen...
Csak azért, mert dízel.
Ezért nem kell kitiltani az Euró 6-osokat.
Tehát ez egy általánosítás, hogy a dízelek, így a dízelek, úgy ezek a régi szennyező dízelekre vonatkozik, az új technológiákra.
Egyébként szerintem ez egy hatalmas probléma, hogy ez fontosan így van közölve a médiában. És nyilván nem a média hibája, mert nem a média találta ki azt, hogy egy ilyen általános... nem tudom, fatvát adunk ki a dízelekre, tehát azért nem ez történik alapvetően, és technológiai szempontból nem is indokolt. Sehol Nyugat-Európában nem mondanak olyat, hogy a legmodernebb dízeleket kitiltják, a benzineseket meg nem. Olyat mondanak, hogy a mit tenni, 2030-tól vagy 40-től függően attól, hogy mennyire
semmilyen akar. Semmilyen belső égési motor, így van.
Az oké, azt így értjük.
Adásunkat rövid hírekkel szakítjuk meg, Czoller Andrea fogja elmondani nektek, aztán folytatjuk Várkanyi Gáborral a szakértést.
Urak, előbb szavazzanak. Ha Master OMC-s, Sophisticated, Step It Up, vagy Connected legyen?
Ez egy nagyon nehéz kérdés. Ez egy beugratós kérdés.
Ez nem beugratós kérdés, ez konkrét úgynevezett eldöntendő kérdés, és a hírek után meg fog szólalni.
Hát nem, Gábor.
Gábor nem ismeri egyiket se szerintem.
Step It Up.
Én a Connected-re gondoltam.
Én meg a Sophisticated-re. Akkor most mit csinálsz? Kedves hallgatók! sophisticated, B, step it up.
Az első SMS nyert.
C.
Úgy van, tényleg a leggyorsabb válasz.
Nem, C, connected.
A, B, C, tessék, 0-30-20-10-9-9, tessék. Ki mire szavaz gyorsan, mert a hírek mindjárt ránk indulnak. Stereo MC's rajongó, küldjetek, üzenjetek rajta.
Nem műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Reklám.
Szeretné, hogy 8. gyermeke a 9. már az amerikai rendszer alapján működő keresztény Veritas Collegiate Academy Budapest gimnáziumban kezdje? Első lépésként irassa be az intenzív felvételi előkészítőre, így biztosan megállja majd a helyét az órákon. Részletek és jelentkezés a veritasacademy.hu oldalon.
Másnak csak üres telek, önnek talán egy új telephely. Másnak csak egy gép, önnek plusz kapacitás. Ha ön is fejleszteni vállalkozását, mi partnerek vagyunk üzleti céljai elérésében. Vállalkozására szabott hitelajánlatokért keresse tanácsadóinkat az OTP Bank fiókokban. OTP Business, a vállalkozások bankja.
A fény fontos része életünknek, ezért a mesterséges világítást is érdemes körültekintően kialakítanunk környezetünkben. Mi a Lumenetnél minden nap azon dolgozunk, hogy olyan autó és lakásvilágítási termékeket kínáljunk, amelyek a legigényesebb elvárásoknak is megfelelnek. Vevőink már 6 éve tudják, hogy a Lumenet név egyet jelent a prémium termékek, a könnyed vásárlás és a professzionális kiszolgálás garanciájával. Lumenet. A világítás itt kezdődik.
Reklámot hallottak. Rövid hírek a 90.9 Jazzin.
A főpolgármester felmentette az FKF ZRT vezérigazgatóját, Nagy László Albertet. A cég ugyanis az önkormányzati választások után a szerződés kötési moratórium ellenére 2 évre szóló 1,5 milliárd forint értékű szerződést kötött egy céggel. Nem szűnik meg, hanem megújul a nemzeti kulturális alap. A törvényjavaslat célja, hogy tiszta működési modellt teremtsen a kultúrában, így például a színházak fenntartásában és finanszírozásában. Téli szezonális élelmiszerlánc ellenőrzést tart a NÉBIH. Az akció elsősorban az ünnepekhez kötődő termékekre és a kiemelt forgalmat bonyolító vállalkozásokra összpontosít. A kis- és középvállalkozások adják a magyar gazdaságban megtermelt hozzáadott érték 46%-át és a nettó árbevétel 42%-át. Legjobban a középvállalkozások száma bővült egy év alatt. Kisebb hószálingózás, ónosszítálás is előfordulhat, a nap csak nyugaton süthet ki rövidebb, délkeleten hosszabb időre. Napközben -4, +5 fokot mérhetünk. A hírszerkesztőt, Czoller Andreát hallották, friss hírek legközelebb fél óra múlva.
Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 Jazzy-n.
Jó reggelt kívánok! A fővárosban nehezen járható a Fehér út az Őrsvezértere felé, illetve az Üllői út befelé a nagyobb csomópontoknál, a Rákóczi út szintén befelé a Barostértől, a Hungária körgyűrű és a Nagykörút szakaszonként mindkét irányban, az Árpád híd, az Erzsébet híd és a Szabadság híd pedig Pestre. Telített a Széll Kálmán tér és a Clark Ádám tér környéke, illetve a budai alsórakpart a Margit hídtól délre és a Petőfi híd közelében észak felé is, míg a pesti alsórakpart mindkét irányban a Lánc hídig. Akadozik az előrejutás továbbra is a Haraszti úton a Grassalkovics út előtt, a Csepeli átjáró Topánka utca útvonalon, a Soroksári úton a Kén utcától befelé, Csepelen a második Rákóczi-Ferenc úton az M0-ás környékén, az M5-ös bevezető szakaszán az autópiactól, illetve a határúton mindkét irányban. Zsúfolt az M1-es, M7-es közös bevezető szakasza a bevásárlóközpontoktól és a folytatásban a Budaörsi út is. A 10-es főút az Ürömi körforgalom előtt, a 11-es főút bevezető szakasza pedig a Pünköstfürdő utca előtt. Az M4-es metró a munkanapi csúcsidőben sűrűbben 2,5 percenként indul. Ma 16 órától karácsonyi fényvillamossal utazhatnak, a 19-es villamos vonalán a Bécsi út, Vörösvári út és Kelenföld vasútállomás között. Varga Etele, BKK Info.
A hírek után már is folytatódik a millás reggeli, itt a 90.9 Jazzén. Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. I'm gonna get myself and exit. Aranyköpés a millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, ami fényli. Lehet kedvező körülmények közt gyémánt is.
Na kérem szépen, Ronnie O'Sullivan, az egyik születésnaposunk, 44 éves, a kiváló snooker játékos, ötszörös világbajnok. A következőt mondta egy alkalommal: önmagunk motiválására az egyetlen út, ha a önmagunk motiválására az egyetlen út, ha a tökéletességre törekszünk.
Ez az érdekes? Igen. Hogy volt egy másik nyilatkozata is, amiben hogy ő ezt kergette, és egy ideig ez visszavetette, ami egy kicsit talán egy kiegésztett, hogy ellen, mintha ellen mondaná ennek, de ennek ellenére ő ezt hangoztatja.
Hát igen, tulajdonképpen ez egy olyan mozgó célpont, ami folyamatosan ugye karban tudja tartani a motivációt, és folyamatosan életben tudja tartani. Ilyen szempontból ez egy valóban helyes meglátás.
Aranyköpés hangzott el a millás reggeliben. Ne feledd, tanulni ezüst, megjegyezni arany. Visszakapcsolunk kettesbe, és adunk egy kövér gázfröccsöt. Autóipari hírek, eladások, új modellek, autós élet, kressz, és ne felejts el indexelni. Folytatódik a futómű, a millás reggeli autós rovata.
Nos, hát ahogy hallhattátok, a Connected, vagyis a C-nyert, hát de ilyet többet nem játszunk, látod Gábor, ezt a sok X-et az üzenetablakokkal, olyan adszangot neki. Van. Igen, úgyhogy most lehet letakarítani.
Hát, elárasztott. Nem fogjuk tudni, hogy mit kérdeznek. Mit kérdeztek a hallgatók az előző témához, mert hogy
pucoljuk,
csak annyit látunk, hogy C. Ctrl-C.
Meg valamennyi C. B.
Igen, meg az X-eket, ugye az üzenetablakocskáknak a bezáró gombjait, ezen kívül más nagyon nincs ezen a képernyőn, úgyhogy köszi szépen, hogy játszottatok. Na, de azért valami témánk csak van, ami kihámozok valami hallgató.
Abszolút,
hallgató.
Persze, de addig azért ott a Priuszos kollégának gyorsan
volt vele kezdtem.
Válaszolnék, igen.
Őt is kitörölted véletlenül?
Igen, hát ugye, de mindjárt megnyitom. Amikor azt merem mondani, egy hosszú távra a dízel a jó, akkor természetesen pillanatok alatt megjönnek a hibridesek, és megpróbálnak meggyőzni az ellenkezőjéről. Erre csak azt tudom mondani, hogy nem egy, nem két multicégnek a car policy-jéből láttuk teljesen világosan, hogy amikor ugye átálltak hibridre az üzletkötői autók esetén is, akkor varázsütésszerűen 20-25%-kal megemelkedtek a cégek üzemanyag költségei. Ez azért van, mert amikor a területi képviselő időre megy, és adott esetben mondjuk nem százalandalog a jobb sávban, akkor bizony nem fogyasztanak olyan nagyon jól ezek az autók. Uh-huh. Szemben mondjuk egy dízellel, amely bírja ezt a jellegű kiképzést.
De az neki ki van adva ilyenkor, hogy amikor csak tudnak, akkor azonnal töltsék fel az acsit és elektromos hajtással menjenek?
Ez teljesen sima, egyszerű hibridekről szólt, tehát nem a plug-in hibridekről. A plug-in hibridekről, meg ugye azt már sokszor említettük az adásban, hogy a plug-in hibrideknek a mindenféle szubvenciói azok akkor szűntek meg, amikor kiderült, hogy céges benzines kártyával senki nem dugdossa az elektromos töltésre az autóját. Magyarul sokkal rosszabb az, amit elértünk ezzel, mint ami korábban volt. Ugye azt tudni kell, hogy a CO2 per széndioxid kibocsátás, figyelünk, az 16 év után először sajnos növekvő tendenciát mutat, onnantól fogva, hogy a benzin-dízel arány az eltolódott masszívan ugye a benzin irányába az elektromos bocsánat, az autós, az új autós statisztikák kapcsán. Tehát ez egy probléma.
Az ismert okokból. Igen. Folyólag.
Igen.
Igen, valaki MZ per X-el szavazott, ez még csak a zenéhez. Viszont jött egy olyan, egy érdekes felvetés Csabától, hogy azt szeretném megkérdezni, hogy a töltőmotorral szerelt például a Rex elektrós autókat miért hanyagolják a gyártók, felhasználói oldalról megoldja azokat a havi egyszer-kétszer előforduló eseteket, amikor hosszabb távra kellene utazni, az összes többi esetben elektromosként lehet használni, így nem kellene a végtelenségig növelni az akkukapacitást.
Ez teljesen jogos, csak ugye a megint csak szabályozói kérdések vannak, ugye teljesen elektromos autó, tehát a range extender nélküli teljesen elektromos autó az más elbírálás alá esik a legtöbb adózási szempontból, vagy a legtöbb adózási kategóriában, mint ezek az autók, amelyek ugye pontosan arra hivatottak, hogy kisegítsenek téged akkor, amikor adott esetben el kell menned mondjuk valahova, és nem érnél pont oda. Ez az egyik. A másik pedig, hogy azért gyártói oldalról nézve a kérdést, rettenetesen túl komplikálják ugye ezek a megoldások. Tehát oké, hogy egyszerűnek tűnik, hogy beleraksz egy kis benzinmotort, amivel utána áramot fejlesztesz, hogyha gond van, de hát így akkor tulajdonképpen kettő autót kell legyártani, hogyha egészen szigorúan nézzük. Oké, hogy egy bizonyos része a mechanikus alkatrészeknek nem szükségeltetik ilyenkor, mert például nem nagyon kell váltót csinálni egy ilyen megoldás esetében, vagy legalábbis nem olyat, mint normális esetben, de hát kell üzemeltetni és szervizeltetni egy autón belül egy belső égési motort is, meg az akkumulátort és a villanymotort is, és a párhuzamosan a kettőt ugye össze kell tudni hangolni, és ez alapvetően egy bonyolultabb feladat, mint hogyha azt mondja egy autógyártó, hogy jó, akkor innentől fogva az elektromos hajtásra koncentrálunk, ezt a részét kidobjuk a dolgoknak, és ennyi. Tipikusan ugye ilyen megoldás volt az az Ampere, amit én is időközönként használok, ami ugye arról szólt, hogy az akkori, mondjuk nagyjából 9-10 évvel ezelőtti fejlesztési időszakban az a technika, ami akkor rendelkezésre állt, az azt tudta, hogy nagyjából függően attól, hogy ki hogy használja, 50 kötőjel 80-90 kilométert el lehetett menni elektromosan, ami a mindennapi ingázásodra tökéletesen alkalmas volt, és akkor volt egy benzinmotor, egy 1000 éves 1.4-es benzinmotor, amit leszettek a GM polcról, és berakták az autó elejébe, és onnantól fogva az berregett, hogyha kifogyott a töltésed az akkumulátorból, és azzal mentél tovább, de anélkül, hogy egy valódi váltó lenne az autóban, vagy legalábbis nem olyan, mint hagyományosan. Igen. Ez tipikusan a range extender megoldás.
Vírus emlékeztet minket arra, hogy azért az Energia Mixbe senki nem számolja bele, hogy a Tesla komplett termékcsomagot is kínál tetőcseréppel, akupakkal, töltővel. Az egy rohadt jó megoldás.
Persze, ez egy rohadt jó megoldás. Ugye annak, aki nem a városban lakik, nem lakásban lakik, hanem van egy családi háza.
Igen, egyébként és egy kell rá cserép.
Igen. Igen, egy érdekes videó kering a netten a kaliforniai Thanksgiving vagy forgalmáról, ahol egy ilyen supercharger ponton ilyen órákig tartó sorokban állnak a Teslák, mert ugye kellene őket a hosszú távú közlekedéshez gyors tölteni. És semmi kárőrvendés nincs bennem még
jó,
mielőtt.
Jó, hát az a fejlesztés kérdés. Hát
persze.
Nehéz nem erre gondolni a korábbi Teslát érintő nyilatkozataid alatt.
De igen. De hát amióta két napja a Piper Jeffries egy must own stock-ká minősítette a Teslát, tehát muszáj, hogy legyen ilyen. Aha.
Azért hány decibellel tört ki belőle a röhögés, mikor megláttad a ablakbetörős videót, azért ezt úgy.
Én biztos vagyok benne, hogy ez egy ilyen megrendezett
Meg volt lazítva kalapáccsal, gyengítve az üveg.
Teljesen egyértelmű, és én továbbra is azt szeretném kérdezni.
Igazi összeesküvés elmélet hívő.
Ez így van. Én nagyon sok mindenben hiszek ezekben a dolgokban. Én azt szeretném csak kérdezni, mi a létjogosultsága egy ilyen dolognak akkor, és ezért is megköveztek már, de én továbbra is szeretném megkérdezni, hogy egy cég, amely abból vezeti le a létjogosultságát részben teljes joggal, hogy egy zöld megoldást kínál az autózásban, vagy egy általa zöldnek vélt megoldást kínál az autózásban, ami több ponton teljesen valid is, az miért jön ki ilyen autókkal?
Mert erre van piac.
Ja, értem. Jó, hát akkor erre ugyanezt lehet mondani a belső égési motorok kapcsán is.
Meg ezen lesz
ezen van margó, ez teljesen hát ez így van.
Margó.
ez így jól hangzik.
Spread, ahogy egy korábbi egy korábbi zenei szerkesztőnk előszeretettel hívta, ugye.
Ha már egyébként margóról beszélünk, akkor még azért gyorsan... Gyorsan azt még említsük meg, hogy nagyon jól teljesítettek a német autógyártók az elmúlt időszakban, ugyanis egy lehűlő Egy percünk van, jól
igen,
látom.
Fél. Akkor. Figyelj, fél ezt adjuk sem. Át, Kabamik Józsi úgyis elmondja most.
Jó rendben, akkor majd jövő héten nemzetközi részén
műsorban. Ezt ők is szeretik, igen. Ez fontos, és a piac, a piacokon
nem veszem el a kenyerét, nem veszem el a margóját.
Köszi szépen, hogy itt jártál nálunk.
Köszönöm, sziasztok.
Várkai Gábor volt a vendégünk, és ahogy ez hallható volt a zene után, nemzetközi részén mustra, illetve piaci hotspot, Kabamik József üzletkötőt hívjuk.
Most lefarkolunk, de jövő héten megint indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában. Futómű a világ négy keréken. Sem böngésznél a nemzetközi és hazai piacokon? Meglovagolnád a hullámokat? Akkor neked való a Hotspot piaci körkép az Erste befektetési ZRT szakértőivel. Gyors jelentések, gazdasági mutatók, események. Nálunk mindent megtalálsz szakértőink tolmácsolásában. Ha azonnali és releváns információra van szükséged, csatlakozz piaci hotspotunkhoz. Jelszó Profit nagy P-vel.
És Kabamik József üzletkötő a telefonvonalunk túlsó végén. Szia, jó reggelt!
Sziasztok, szép jó reggelt mindenkinek!
Hoztál-e autós híreket?
Hoztam. Ugye hát elég jó hangulat volt tegnap a piacokon, és még az autógyártók is emelkedtek, legalábbis itt most gondolok a Daimlerre meg a BMW-re, és akkor mondom is a hírt, mint lehet ugye erre is, tehát a Mercedes, USA-ban érkeztek novemberi eladási adatok, és itt kicsit összehasonlítottuk a két autógyártót, a Mercedes-t és a BMW-t. Most ott tartunk, a Mercedes 33.700 autót értékesített az USA-ban novemberben, és ezzel 2500 darabban megelőzte ugye a legnagyobb riválist, ugye a BMW-t. Az eddigi mintáknak megfelelően mindkét autógyártó ugye a SUV szegmensben tudott komoly növekedést elérni, ugye ez a világon mindenütt tendencia, egyébként Magyarországon is több SUV-ot adnak el, mint alsó középkategóriás, még kis autó, régen az, ez nem így volt. Hát az idei értékesítések, hogy az egész évet nézzük, még mindig ugye fej mellett állnak a két ugye német Prestige gyártónál. Hát a számokat nézve egyelőre még mindig a BMW vezet szűk 3300 darabbal. Ami pedig az árfolyamokat illeti, hát hogy a Daimler az 49.6-on zárt, 0,7%-ot emelkedett ugye a tegnap, neki a minimum 40 volt, ez elmúlt egy évben 40 euró, a maximum pedig 60 euró. Ugye ez november közepén volt, és akkor november közepén 54 volt a csúcs, hát onnan most egy kicsikét azért már lejjebb jött. Egyébként eredményben is, most kicsit visszatérve a gyors jelentések, nem csináltak rossz eredményt, tehát hogy mi ugye ugye érezzük, az autó értékesítés az nem tudom, elsősorban Kínában már nagyon-nagyon sok hónapja visszaesik, de ezzel együtt ez a két gyártó egyébként egyáltalán nem panaszkodhat az eredményekre, viszont azt meg látjuk az egész autóiparban, hogy a beszállítók nál is elbocsátások vannak, és az autógyártóknál is, és hogy ha már BMW-nél járunk, ő be is perelte két beszállítóját, a japán Denso-t és a francia Valeo-t, azt állítva, hogy a légkondicionáló berendezések beszállításában a két cég összejátszott. Ebben a szakmában elég sokszor van ilyen jellegű per, sőt maguk az autógyártók is néha összejátszanak, és amikor vizsgálat indul ellenük. A BMW szerint a két beszállító 141 millió euró veszteséget okozott a német autógyártónak. Egyébként ez egy újsághír, a bajor cég szóvivője meg is erősítette, de hosszabban nem kommentálta sem a két beszállító. A BMW 72,76-on zárt, 1,3%-kal emelkedett, 58 euró volt az alja, és 78 volt a teteje. November 11-én 75 euró volt valahol, azóta kicsikét jött lejjebb, hasonlóképpen mozog az árfolyama, mint a Daimlernek. Na most egy kicsit a Tesla, az elmúlt egy hónapban, ugye nagyon sokat szerepelt a hírekben, legutóbb talán, most nem is emlékszem, egy hete volt, amikor bemutatták az áruszállítást, autójukat, aminek az üvege az viszonylag ellenáll mindenféle ütésnek, de most nem az a hír, hanem a Deutsche Banknak van egy autóipari elemzője, aki az ügyfeleknek kiküldött egy elemzést a Teslával kapcsolatban, ez meg ugye eljut nyilván a sajtóhoz. Ugye a Tesla legújabb modellje, a Model Y gyártásával függ össze ez a hír, és a hír az, hogy korábban kezdődhet meg az értékesítés, mert ugye a tajvani beszállítók azt jelezték a Teslának, hogy nyugodtan fölpörgethet, és föl is pörgette a megrendelését, mert nagyon gyorsan tudnak beszállítani. Tehát hogy az látszik, hogy ez a Model Y, ez 6 hónappal korábban juthat a piacokra, vagy 6 hónappal korábban kezdődhet meg a termelés, és nyilván a piacra is így 6 hónappal korábban juthat. Ez egy újabb, ugye jó hír a Teslának, ugye az árfolyama azért emelkedett, mert hogy fantasztikus volt a gyors jelentése. Ugye az elmúlt egy évben 177 dollár volt az alja, és 380 a teteje, ugye október 23-a körül gyors jelentett, és akkor 254-ről, hát majdnem 360-ig ment így néhány nap alatt, és ez ugye annak volt köszönhető, hogy hirtelen nyereséget termelt, nem is kicsit. Miközben egyébként Teslánál még mindig a hír az, hogy mennyire gyorsan tud leszállítani, talán az még az eredményeknél is fontosabb. Az eredmény meg azért fontos, hogy cash termelő-e vagy igen, sem, és a legutóbbi gyors jelentésben még cash termelő is volt, úgyhogy nagyon szépen halad a Tesla árfolyama, 333-an zárt tegnap, egyébként 1%-ot esett a jó hangulatban, de hát ez nem egy komoly esés ahhoz képest, hogy milyen magasra jutott az árfolyam, és mondom, mindez a leginkább a gyors jelentésnek köszönhető. Erre mondok egy ellenpéldát, és annak a következménye, távozik a Nokia elnöke, hogy ne csak autógyártókról beszéljünk, 8 év után lemondott a posztjáról, a helyét a hálózati üzletágért felelős vezető veszi át. Ugye a személyváltozás ez 2020 áprilisától az éves rendes közgyűlést követően lép majd életbe. Hát ugye az elnök iránti bizalom meg főként ugye a harmadik negyedéves eredményt követően ingott meg, hogy ugye meg a Teslának jó volt, a Nokiának meg nagyon-nagyon rossz, mert hogy ott ugyanis az történt, hogy nem halad a vártnak megfelelően ugye az 5G technológiával, ugye ott azt jelentették, hogy nem is maga az eredmény volt a rossz, hanem a jövőbe vetett kilátás meg hit. Csökkentették az eredményvárakozást is, az osztalék fizetést is szünetelteti, és hogyha ugye Tesláról mondhattuk, hogy mekkorát ugrott fölfelé az árfolyam, azt meg a Nokiáról elmondhatjuk, hogy a gyors jelentés követően mekkorát esett az árfolyam. Ugye tegnap 3,18-on zárt, ez egy 1%-os emelkedés volt, 3 volt az alja, az elmúlt egy évben 3 euró, és 5,74 volt a teteje. A gyors jelentés napja előtt, ami szintén azt hiszem, október 23-a körül volt, 4,7 volt, és onnan zúgott le néhány nap alatt, talán egy hét alatt a 3 körüli szintrét, és most sem tud nagyon megerősödni, 3,186-on zárt.
Oké. Köszönjük szépen, most ennyi fér bele,
úgyhogy időnk sajnos, de köszönjük szépen.
Hogy menjünk híreket mondani, úgyhogy majd akkor a továbbiakra hétfőn visszatérünk.
Jó munkát, jó kereskedést, szép napot!
Köszönöm! Szépen jó munkát, szia!
Tapavik József üzletkötővel beszélgettünk, Czoller Andi rövid híne, nem rövid, órás segész, hosszú hírei jönnek.
Hotspot piaci körkép hangzott el az Erste befektetési ZRT szakértőivel. Ha azonnali és releváns információra van szükséged, csatlakozz piaci hotspotunkhoz. Jelszó Profit nagy P-vel.